Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. December 21-től nincs útlevél ellenőrzés a magyar-osztrák, magyar-szlovák és magyar-szlovén határon. A Schengeni Egyezmény névadója egy 430 lakosú bortermelő falu Luxemburg délkeleti csücskében, közel a luxemburgi francia-német hármas határhoz. Bármi meglepő, de igazából nem is Schengenben írták alá a Schengeni Egyezményt, hanem a falut átszelő Mosel folyón horgonyzó Princess Mary Astrid fedélzetén. 1985. június 14-én történt mindez, amikor is a Benelux államok, Franciaország és az NSK kötötte meg azt az egyezményt, amely a közös határok fokozatos megszüntetéséről szól. Az övezet része lett azóta Portugália, Spanyolország, Olaszország, Ausztria, Görögország, Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország, és hozzájuk csatlakozott most Magyarországgal együtt Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Málta, Szlovákia és Szlovénia. A Schengeni Egyezmény lényege, hogy a belső határok átjárhatóvá tételével párhuzamosan szigorítják a külső határok őrzését, ellenőriznek minden be- és kiutazót, az úti okmányokat, és hogyha valaki gépkocsival megy, akkor annak a papírjait is. Ebben segít a Strasbourgi Központú Schengeni Információs Rendszer, a tagországok a közös hálózata. Ezt kellett nagyon bonyolult módon összehangolni. Ez egy olyan adatbank, amely tartalmazza a körözési nyilvántartást, a lopott fegyverek, autók, okmányok, hitelkártyák listáját. Az adatokat bármely tagország lekérheti, de mindegyik maga határozza meg, hogy mit visz be a rendszerbe. A magyar rendőrséget és határőrséget összevonják. Az utazó az egészből annyit érzékel, hogy más színű vállapot viselő rendőrök ellenőrzik majd bizonyos helyeken. Az ukrán, a szerb és a horvát határon megmarad a kettős magyar és külföldi kontroll. A hazai oldalon a magyar utas azt tapasztalja, hogy elkérik az útlevelét, Horvátországban ugye elég a személyi igazolvány is, a gépkocsi papírjait és egy laptopnál kisebb automata okmányleolvasó készülékkel ellenőrzik az adatokat. A régebbi okmányok csak annyi nehézséget okozhatnak, hogy a számot be kell mindig ütni a gépbe, de hogyha a komputer mindent rendben talál, akkor elméletileg egy perc alatt megtörténik a procedúra. Románia később csatlakozik az övezethez, de mivel tagja az Európai Uniónak, a magyar-román határon csak egyszeri megállással jár majd az ellenőrzés. Magyarország már szeptemberben rácsolódott a Schengeni információs rendszerre. Az átállás nem fogja állítólag lassítani a közúti és a vasúti forgalmat. A reptereken március 29-én lesz csak az átállás, a nyári időszámítás kezdetével, ekkor a nyári menetrendekkel indulnak majd a légitársaságok, és elkülönítik a belső és a külső járatokat is a reptéren, mind a Ferihegy 1-esen, mind a Ferihegy 2-en pedig a vidéki repülőtereken. Csak biztonsági ellenőrzés lesz a belső járatok esetében, útlevélvizsgálat nem. Az előkészületeket az Unió is támogatta, a Schengen alapból a rendőrség és a határőrség csak nem 31 milliárd forintot költhetett fejlesztésre, informatikára. Még szívdobbanás mérő is létezik, ezzel felfedezhetik, hogyha például egy kamionban megbújt valaki. Okmányokat ugyanakkor vinni kell, hiszen az utasnak külföldön is igazolni kell a személyazonosságát, és gyakoriak az úgynevezett mélységi ellenőrzések, majd ezt ígérik a rendészeti szervek, a határ néhány kilométeres körzetében véletlenszerűen megállíthatják az autósokat. A Schengeni Egyezményhez történő csatlakozás következtében feleslegessé vált a határon számos épület az infrastruktúrával együtt, a belső határok ellenőrzése azonban átmenetileg visszaállítható, úgyhogy ezek nagy részét nem bontják el, ha például járványveszély van, vagy esetleg most a futball Európa-bajnokság idején is, vagy egy politikai csúcstalálkozónál visszaállítható a belső határellenőrzés, ez nyáron meg is történik majd az osztrák-magyar határon az Európa-bajnokság miatt.
A tudósítás rögzítését megelőzően néhány perccel úgy haladtam át a magyar-szlovák határon, ahogy apámék, jómagam és mindazok, akik már a rendszerváltás megelőző években a tudatuknál voltak, képzelték álmaikban. Mindenfajta határellenőrzés nélkül, úgy, hogy nem állított meg senki, nem kérték el az útlevelemet, és nem azért, mert mondjuk egy zászló lobogott az autómon, hanem azért, mert csatlakoztunk a Schengeni szerződéshez. Az őrbódékat még mindig itt látom mind a két résznél, mind a két területen, de az is biztos, hogy 60 km per órás sebességgel át lehetett haladni a magyar résznél. Aztán a szlovák résznél még nem csak betonoszlop, hanem terelő, bóják, kerítés is nehezítette azért az áthaladást, úgyhogy nem volt annyira egyszerű, mint mondjuk Olaszország és Franciaország, vagy esetleg Ausztria és Németország között, ahol már csak suhanunk az autópályán, szinte lassítani sem kell. Itt azért még kell lassítani, még ki kell gondolni, hogy vajon ki merre haladhat tovább. A teherautóknak jobbra még egy nagy kunkort kell tenniük, a személyautók pedig változatlanul egyenesen haladhatnak tovább a bódék között. Tehát még korán sincsen olyan, semmi nincs már, csak néhány bódé érzés, de hát az is valami csoda. legalábbis nekünk, hogy úgy haladhatunk át egy határon, hogy nincs ellenőrzés.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Az egész világ készülődik karácsonyra, a Mikulás Ausztráliában kengurun hozza majd az ajándékot, Ukrajnában pedig szánon, van, ahol a Jézuska gondoskodik a meglepetésről, de egy a lényeg, hogy együtt legyen a család. A németek karácsonykor nagyon feldíszítik a házat, színes gyertyaégőket tesznek az ablakokba, esetleg színes képeket, a lakások egy részében még Betlehemet is állítanak. A gyerekek a karácsonyi ajándéklistát rajzokkal díszítik, és éjszakára az ablakpárkányra helyezik. Ez alapján gondoskodik majd a karácsonyapó, a Weihnachtsmann az ajándékokról. Tipikus német desszert a püspök kenyér és a torta, valamint a stollen, ez egy foszlós kalács hagyomány szerinti recept alapján készítik. Rumos, vaníliás és citrommal, narancsiakkal lehet ízesíteni. Zürichben karácsonykor mesevillamos jár, ez körbeviszi a gyerekeket a városon. Karácsonyi dalokat énekel mindenki, közben pedig édességeket osztanak a fiataloknak. Angliában a gyermekek jókorán levelet írtak a Mikulásnak, ezt bedobták a kandallóba, hogy az a kéményen át az északi sarkvidékre repüljön. Ha az ajándéklista lángra kap nagyon gyorsan, akkor újra kell írni. Nagy-Britanniában karácsonykor papírdíszekkel ékesítik fel a vidéki házakat, szenteste pedig a gyermekek zokni alakú zsákot függesztenek az ágyra vagy a kandallóra, azért, hogy majd a kéményen keresztül megérkezzen a Santa Claus és hozza okat. December 25-e a legfontosabb nap, amikor is a család közösen elfogyasztja az ünnepi ételt. Általában pulykából, sült krumpliból, kelvinbóból áll ez, de a karácsonyi puding is népszerű Angliában, majdnem mindenhol készítenek ilyet. Svédországban és Dániában karácsonykor kisboldok is eljönnek a legenda szerint, rejtekükből bosszantani kezdik majd a lakókat, és a családok egy tár rizskását helyeznek el a padlásra, hogy a koboldok jól lakjanak, és ne bosszantsák tovább őket. A pazar karácsony esti vacsora előtt Svédországban és Dániában is illik szaunába menni, aztán az északi térségben általános még a karácsonyfa körül sétálása vagy körül táncolása. Svédországban mindenki egyszerre bontja ki a fa alá tett ajándékokat, ezt egyébként egy manó, a Jultomten hozza. Szentestén általában füstölt sonkát, sárgarépa és zöld borsópürét fogyasztanak a svédek, és a vajas hagymás pácolt ponty is izgalmas karácsonyi eledel. A finnek fahéjas tejbe is tesznek, amiben egyszer mandulát rejtenek, aki azt megtalálja, az nagy encsés lesz a következő évben. Este a felnőttek fűszeres forralt bort kortyolgatnak, majd heringet esznek, és gyakori a rostkenyérben sült sonka és a sült krumplikása is a finn ünnepi asztalon.